Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! A Jósvera vagyok. Itt a nyár, sokan nyaralnak. Hiába terveztem mára is 3 könyvet, a nyár közbeszólt. Én sem szívesen ülök ebben az időben a stúdióban, vagy a számítógép előtt vágva a felvett anyagot, de éppen ilyenkor nem hagyhatom önt, kedves hallgató, könyvajánló nélkül. Mert lehet, hogy enélkül a műsor nélkül tám még a föld sem forog úgy, mint máskor. Vagy tévednék? Josephine Cortez idősebbik lánya lúzernek látja az anyját. Dühös rá, amiért gyenge és tétova, és nem erős védőbástya. Amiért annyira szereti a gyerekeit, hogy olyan dolgokat is vállal értük, ami nem etikus, csak hogy kielégítse fogyasztói igényüket. A háttérbe húzódott, hogy a lányának több helye legyen. És ezzel a több helyjel a frissen érettségizett lány jól bánik. Leveszi a magára vállalt terhet az anyjáról, még nem önzetlenül. De ha tovább gondoljuk a történetet, lehet, hogy egy olyan úton indul el, ami nem csak a pénz hajszolásával és fogyasztásával van kirakva. Ezen az úton, a göncöl szekér rúdján, az a fényes csillag pedig talán rákacsint. A regényes történelem sorozatban jelent meg a 16. században játszódó történet. A legtöbb szereplő valóságos, miközben a cselekmény fikció. Gondolom. Ugyanis a korszak neves festőjétől, Lukács Cranachtól egy titokzatos állarcos férfi rendel egy képet. Sok pénzt ígér a 3 grácia mesztelen alakjaiért, de kiköti, hogy kiknek kell ehhez modelltálni. Az elkészült kép a mai nap is látható a Louvre-ban, de a művészettörténet nem jegyezte fel azt a skandalumot, ami a regény cselekményét adja. A reformáció központjában, Wittenbergben halva találják a szép patikus asszonyt, eltűnik a választófejedelem feleségének társalkodó nője, és már a 3. alakot is megnevezte az állarcos megrendelő. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam, ehhez azzal tudom a legtöbbet tenni, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között könyveket sorsolunk ki. A megfejtést a műsor címére keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele. A Park könyvkiadó adta ki Katrin Pankol a Krokodilok sárga szeme című regényét. A kötet fordítójával, Füsi Lidiával beszélgetünk.
Ez egy eléggé sok szereplős regény. 2 női főszereplője van, az Iris és a Josephine, és az ő családjuk, barátaik, és hogyha egy ilyen családfaszerűen képzeljük el a dolgot, akkor fölötte ott van még az ő mamájuk és a nevelőapjuk.
Igen.
És azoknak a
holdudvara.
A holdudvara, igen. Elején eléggé nehéz eligazodni, hogy ki kicsoda és micsoda, de megéri átverekedni magát az embernek ezen az útvesztőn, mert végül is összeáll a kép. Adott testvérpár az Iris és a Josephine. Az Iris onnan kapta nevét, hogy ő mély kék szeme van. Azonosítható így, hogyha kimondjuk ezt a nevet, hogy Iris, és akkor rögtön tudunk valahová kapcsolni. És Josephine, aki azért a mesélő, meg aki körül az események jobban felhabzanak.
Igen.
2 teljességgel ellentétes figura. Az Iris egy filmes karrier előtt álló ifjú leány, aki Amerikában egy karrier előtt áll, de az egészet ott hagyja, és hozzámegy egy fiatal, ígéretes ügyvédhez. Ezzel szemben Josephine középkori irodalom történettel foglalkozik, és ennek a tudósa. És hát mint a két különböző habitusú ember, mégis hát egy alomból valók, hasonlóan képződik le Josephine gyerekeinél is. Tehát, hogy mintha megismétlődnének ezek a különbségek.
Igen.
Ezt úgy nem hangsúlyozza ki a szerző, de azért vezet arra, hogy ezt vegyük észre.
Olyan, minthogyha Josephine két kislánya, Iris és Josephine lenne fiatal korában, tehát itt jellemfejlődés is bekövetkezik, nem akarom lelőni a történet végét, de hogy a nagyobbik lány, aki hasonlít jobban Irisre a mentalitásában, ő egy elég nagy változáson megy keresztül, nem utolsó sorban az anyja hatására.
Van egy fogyasztói világ, és van egy olyan világ, amiben a szeretet meg a barátság, ezek magasztosulnak föl, és van a pénznek a mindenhatósága a másik oldalon, és ezek minthogy állandóan összecsapnának.
Az elején úgy is tűnik, hogy ez egy nagyon egyszerű képlet, mert ez így néz ki, a két lány között is, az anya és a Josephine kapcsolatában is így néz ki, de aztán vannak olyan szereplők, akikben ez egyesül, ez a nevelőapa figurája, aki egy nagyon szegény családból származó, meggazdagodott, de nem felkapaszkodott gazdag vállalkozó lett, és ő benne úgy néz ki, hogy ez a két világ, ez nagyon jól megfér egymás mellett. Tehát ez a tisztességes vállalkozó, hogyha lehet ezt mondani. Ő például egy elég komplex személyiség. Bevallom, hogy én azokat a részeket szerettem a legjobban fordítani, amiben ő szerepelt, meg a szeretője, de hát ez még belefért a tisztességbe a könyv története szerint.
Lenézett ember. Ugyanaz a társadalmi csoport, amelyik a gazdagságot kultiválja, az a külsőségekben nagyon meghatározó. A Josephine lánya, idősebb lánya is hihetetlenül fontos számára, hogy ki hogy néz ki, hogyan öltözik. Meghatározza, hogy ki hova sorolja azt az embert, hogy lenézze, vagy felmagasztalja.
Ettől talán hihetetlenül modern ez a történet. Nevelő apára visszatérve, nagyon szimpatikus a természetessége. Kicsit, mintha szégyellené azt, hogy neki ennyire sikeres vállalkozónak sikerült lennie az évek során, viszont nagyon-nagyon-nagyon természetes módon viselkedik mindenkivel. És nem hajlandó ennek az úgynevezett felső társadalmi osztálynak a manérjait kiszolgálni. Nem hajlandó a feleségének megfelelni, nem hajlandó a társadalmi elvárásoknak megfelelni, és azt mondhatom, hogy most már, mert a fiatalabb és ifjú férj korában bizony azt gondolta, hogy ez lesz az út, hogy neki itt állandóan igyekeznie kell, és el kell felejtenie a természetességet, de aztán rájött, hogy mégsem ez a megoldás számára sem.
Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak hazai probléma, hogy nagyon könnyen ítéletet hoznak az emberek egymásról, és a külsőségek azok nagyon befolyásolnak bennünket. És ez a nevelő apa is, ő is az alsóbb csoportba tartozó a külsőségek alapján, és ezért megvetés sújtja a családban. Tehát a mama, az anya és az idősebbik lány részéről, tehát semmibe veszik őt. Miközben használják annak a jó téteményeit, hogy ő a szerencsés vállalkozó.
Igen, amit elért, azt mind nagyon-nagyon ügyesen ki tudják használni, és még egy nagyon előnyös házassági szerződést is kötött. Mondhatni klasszikusan bevaliszta. Azt gondolta az akkor még fiatalabb vállalkozó, hogy majd ez a természetesen kifinomult és művelt asszony lesz az ő belépője a gazdagok világába, de aztán kiderült, hogy mégsem. Sok mindent engedett neki, és aztán már a vége felé nehezebben tudott szabadulni ebből a helyzetből, de megoldotta. ezt még elmondhatom.
Párizsban játszódik a történet, mégis a krokodilok is benne vannak ebbe a történetben, úgyhogy Josephine-t, amikor a férje elhagyja, akkor Afrikába megy, és egy krokodil farmon kezd el dolgozni, és annak a vezetője lesz. Krokodil tenyésztés feladata. És az egész ki van szolgáltatva egy Kínából irányított rendszernek. Résztörténetekből áll össze az egész regény cselekménye. Ez is egy érdekes történet. A kínaiaknak az üzlet politikája, meg az üzleti viselkedése a francia társadalomban ennek. Nyilván van valami előzménye, van valami tudás e mögött, egy olvasói tudás és egy olvasói tapasztalat is.
Ez a krokodil farm, ez nem titkoltan azért létesül, hogy hamisított luxus cikkeket készítsenek krokodilbőrből. Aztán a történet során kiderül, hogy az a szerződés, amit a francia farmvezető aláírt, nem a szerződés szerint alakul ez a munka, és hát ő is elgondolkozik azon, hogy jó-e ez így, aztán úgy dönt, hogy akkor ő inkább iszik. És az ő története egy nagyon nagyra vágyó embernek a története, aki belekapaszkodik a nagyon hirtelen, nagy sikerrel kecsegtető üzleti lehetőségbe, és titokban eladósítja az egész családját.
Aláírat egy kezességi papírt, amiről kiderül, hogy ezt is a Josephine-nek kell állnia.
Így van. És a Josephine története tulajdonképpen az, hogy ő hogyan oldja meg ezt a nagyon-nagyon nehéz helyzetet, hogy a gyerekei apja, aki a történet kezdetén egy éve már munkanélküli, elhagyja őket. Egyrészt egy fiatalabb nővel lép le, másrészt pedig egy nagyon-nagyon messzi országba. Harmadrészt pedig nagyon-nagyon nehéz helyzetben hagyja őket anyagilag. Adott lenne az a megoldás, hogy a gazdag nevelőapától segítséget kérjen, illetve az anyjától, de ezt Josephine nem teszi meg, hanem inkább dolgozik. Hogyha az elején arról beszéltünk, hogy van az érték alapú és a külsőség alapú családi ág, akkor Josephine mindenféleképpen ez a nagyon tiszta, erkölcsiségű munkával mindent megoldani képes személyiség.
Geri rávette Hortenst egy mélabús lassúzásra, és a két anya pesgőt kortyolgatva nézte, hogy táncolnak a fiatalok. Aranyosak együtt, mondta a kicsit becsípett Joe. Láttad, Hortenst nem is kérette magát, sőt, szerintem mintha egy kicsit hozzá is bújna Gerihez. Mert tudja, hogy Geri segít neki a számítógépezésben. Josephine a könyökével oldalba bökte Shirley-t, mire az meglepetésében felkiáltott. Ne kóstolgasd a karate macát, mert megjárhatod. Te meg ne csak a rosszat lásd mindenben. Josephine szívesen megállította volna az időt, megragadta volna a pillanatot, és betette volna egy dunsztos üvegbe. A boldogság apró dolgokból áll. Mi mindig a nagybetűs boldogságot várjuk, mégis félénken botladozva megy el az orrunk előtt, észre sem vesszük. Ma este felismerte a boldogságot, és szerette volna magánál tartani. Kinézett az ablakon, az égen járó csillagokra, és feléjük emelte a poharát. Aztán késő este lett, és haza kellett menni aludni. Már a lépcsőházban voltak, amikor Madame Bartie megérkezett Maxért. Ki volt vörösödve a szeme, és azt mondta, valamit belefújt a szemébe, a szél a metróból kijövet. Max megmutatta a 100 eurost. Madame Bartie megköszönte Shirley-nek és Josephine-nek, hogy vigyáztak a fiára. Joe csak nehezen tudta ágyba parancsolni a lányokat. Az ágyon ugráltak, és boldogan visongtak attól, hogy másnap Mezsevbe utaznak. Zoé 10-szer is megnézte, rendben van-e a bőröngye, minden benne van-e, hogy nem felejtette ki belőle valamit. Joe végül elkapta, ráparancsolta a pizsamáját, és bezavarta az ágyba.
Teljesen kész vagyok, anya.
Túl sok pezsgőt ivott. A fürdőszobában Hortense az arcát tisztította azzal a sminkel távolító krémmel, amit Iris-től kapott. Alaposan végigdörzsölte az arcát vattapamacsal, és megvizsgálta rajta az összegyűlt koszt. Megfordult, és így szólt Josephinehez. Anya, ezt a sok ajándékot mind te fizetted? A saját pénzedből? Josephine bólintott. De akkor, anya, akkor mi most gazdagok vagyunk? Josephine elnevette magát, és leült a fürdőkád szélére. Új munkát találtam, fordítok, de pszt, ez titok, nem szabad senkinek se beszélni róla, különben vége. Hortense kezet nyújtott, és ígéretet tett rá, hogy nem beszél róla senkinek. 8000 eurót kaptam Audrey Hepburn életrajzi könyvének fordításáért, és ha minden jól megy, lesz még több fordításom is.
És tele leszünk Zsozsóval?
És tele leszünk Zsozsóval.
Mobilom is lehet? Kérdezte Hortense. Esetleg, mondta Josephine, és örült, hogy a lánya szeme csillog az örömtől.
És akkor elköltözünk innen?
Neked annyira ciki itt lakni?
Jaj, anya, ez olyan proli hely. Hogy gondolod, hogy itt majd kapcsolataim lesznek?
Itt vannak a barátaid. Most is milyen remek estét töltöttünk el velük. Az minden kincset megér.
Hortense elhúzta a száját.
Ez külváros.
Én Párizsban szeretnék élni, valami jó helyen. Tudod, a kapcsolatok ugyanolyan fontosak, mint az, hogy mit tanult az ember.
Hamvas, nyúlánk és csinos volt a kis pántos trikójában és a rózsaszín pizsamanadrágjában. Az arca komolyságot és céltudatosságot tükrözött.
Josephine végül csak kibökte.
Megígérem, édesem, hogyha elég pénzt kerestem, akkor beköltözünk Párizsba.
Hortense kiejtette a kezéből a vattapamacsot, és az anyja nyakába ugrott.
Jaj, anya, drága kis anyukám, szeretem, amikor ilyen vagy, erős, határozott.
És el is felejtettem mondani,
nagyon jó az új frizurád, és a melír is.
Nagyon csinos vagy így, szép, mint a rózsaszál.
Akkor hát szeretsz egy kicsit? Kérdezte Josephine,
és megpróbált könnyednek tűnni, nehogy könyörgésnek lehessen venni a kérdést.
Jaj, anya, eszméletlenül szeretlek, amikor győztes vagy.
Azt viszont nem bírom, amikor tök le vagy pukkanva. Az olyan hervasztó. Attól a falra mászom, vagyis még rosszabb, bepánikolok. Olyankor úgy érzem, mindennek vége.
Hogy?
Hát... úgy érzem, hogy feladod az egészet, és attól begazolok.
Megígérem neked, drága kincsem, hogy nekünk nem lesz annyi.
Dolgozni fogok, mint az állat. Rengeteg pénzt fogok keresni, egyet se félj.
Josephine átölelte lánya meleg és törékeny testét, és azt gondolta, hogy ez az egyetlen pillanat, ez a közelség és szeretet, amit most a lányával átél, ez a legdrágább karácsonyi ajándék.
Ez a fordítás szerző személy, ez az Iris férje, tehát a nagyon gazdag ügyvéd, aki annak ellenére, hogy gazdag és nagyon szereti szép tárgyakkal körülvenni magát, ennek ellenére az élete Deli ráébred, hogy nem biztos, hogy csak ebből áll az élet, és közelebb kerül a kisfiához, és segítő szándékkal fordul Josephine felé, mert tudja, hogy nem fog segítséget kérni a gazdag szülőktől, illetve a gazdag nővértől sem, mert hogy ő nem látszólag egyszerű megoldások híve.
A cselekmény történet az is elviszi a regényt. De azért vannak másodlagos elemei ennek a könyvnek, amik kicsit mélyebbre is le tudnak vinni, hogyha el akarunk rajta picit is gondolkodni. Ezekről beszélgettünk mi most, vagy próbáltunk beszélgetni, és hát ezen kívül is én néhány dolgot még fölbélyegzeteltem, hogy vannak a regényben egy kifelé élő személyiségek, és a belső életet élők. Alapvetően határozza meg a viselkedéseket, meg a kapcsolatokat. Hogy akik kifelé élnek, azok sokkal inkább használják ezeket a kapcsolatokat, míg azok, akik belső életet élnek, azok nem. Jól példázza ezt a Luca szerelem a Josephine életében, akivel a könyvtárban ismerkedik, hát hol máshol meg, aki szintén tudományos tevékenységet folytat, de ezen közben divatlapoknak a sztárolt manökenje.
Igen, most egy kicsit bajban vagyok, mert tulajdonképpen a regény az egy trilógiának az első darabja, és hát Lukával az a helyzet, ikertestvére igen. van. Hogy nagyon-nagyon sokáig mi sem tudjuk hova tenni ezt a Lukát, de látjuk rajta, hogy egyrészt mély, másrészt pedig felszínes. És ez sokáig nem csak Josephine-t, hanem minket olvasókat is izgat, hogy ez hogyan lehetséges. Az írói szándék az valószínűleg az is volt akár emögött, hogy nem annyira egyszerű azért egy ember.
De azért nem is olyan bonyolult, mert azért afelé mutat minden írói szándék az egész regényben, hogy a magas erkölcsiségű, befelé forduló, befelé élő, külsőségeket figyelmen kívül hagyó, emberséges ember. Milyen erkölcsi magaslatokon áll Josephine, arra felé mutat minden írói szándék, hogy ezt méltányoljuk, és hogy ezt értékeljük. Szemben a másik fajta életformával, akit kiszolgálnak, és aki egy lusta és unatkozó, üres fejű nő.
Talán ez a regénynek az egyik nagyon-nagyon fontos momentuma, fény derül egy gyerekkori tragédiára.
Is, igen.
Igen, ez a...
Amikor az anyának választani kell.
Hogy melyik gyereket mentse ki a vízből.
Ez egy valakit tud csak megmenteni, vagy legalábbis ezt gondolja, hogy egyet tud megmenteni.
Hát igen, ő ezt gondolja. Ő ezt gondolja, számomra nem mentette föl. Nem mentette föl az anyát, viszont nagyon, nagyon alapos magyarázatot adott arra, hogy Josephine miért ilyen adakozó, és miért hagyja, hogy kihasználják. Nagyon sokszor az embernek olvasás közben az jut eszébe, hogy neki jó, őt így kihasználják. Nem csak arról van szó, hogy ő ennyire tiszta lelkű, hanem én azt gondolom, hogy ez inkább a gyerekkori traumának a következménye. Amit felismer egy adott pillanatban, és utána megváltozik egy kicsit a viszonya a nővérével. Azt tudni kell, hogy az egész történet az arról szól, hogy az unatkozó szépasszonynak elege lesz belőle, hogy őt semmibe veszik az ügyvédek és az ügyvédnők, akikkel az estélyeken találkozik, és kitalálja, hogy ő regényt ír. Megpróbálja, de nem sikerül. Azt viszont tudja, hogy a húga erre egészen biztosan képes lesz, és azt is tudja, hogy a húgának nagyon-nagyon sok pénzre van szüksége, mert a férje által titokban felvett kölcsönt azt fizetnie kell, és felajánlja neki ezt az egyességet, hogy a húg megírja a regényt, és a nővér pedig learatja a babérokat, mint a regény írója. Nagyon sokáig ebben a felemelt állapotban található Iris, és ahogy Iris mindenhol ünneplik, úgy jön rá lassanként Josephine, hogy őt tulajdonképpen egész életében elnyomták, és ennek a felismerésnek a kulcs momentuma az, amikor visszaemlékszik arra, hogy mi történt gyerekkorukban, a nyaralás közben.
A magány és a csillagokkal való társalgás. Páros magányban élt a férjével, és valóságos magányban él, amikor elhagyja, és a szerelemben is csak fizikailag talál párra.
A csillagokkal beszélget, nem az Istennel, illetve nagyon fontos még a hosszú évek óta halott édesapja. Csillagok között van, és úgy gondolja, fentről figyel, és segíti az írásban, segíti az életben.
szekér rúdjának az utolsó csillaga.
Igen, az a Josephine csillaga. És ez az a kis csillag, ami egyensúlyban tartja az egész családot, mondta egyszer még régen a gyermek kislány Josephine-nek az apukája, és ez az a kis csillag, illetve a csillagokkal való beszélgetés az, ami Josephine lelkét valamiféleképpen azért mégiscsak egyensúlyban tartja. Ez nagyon fontos, hogy a csillagok jelen vannak ebben a regényben.
Amikor egy ilyen könyv ilyen nagy népszerűségre tesz szert, nem tudom, 30 nyelvre elfordítják meg, filmkészül, annak mindig oka van. Mi lehet ennek a könyvnek a népszerűségének az oka?
Hát talán az, hogy minden benne van. Ilyen témák vannak benne, hogy gyermektelenség, aztán ennek az ellenkezője, hogy egyedül marad valaki két gyerekkel, és fel kell nevelnie. Aztán a gazdagoknak a típusa is megtalálhatóak benne, mint például az érzékeny és természetes viselkedésű gazdag, illetve a felkapaszkodott, ez a párvenű gazdag. A tudós nő, a felszínes nő, tehát mindenki talál olyan szereplőt benne, akit ő ismer. Kihez hasonlítani
érdemes?
Szeretne, igen. Mondjuk. Uh-huh. Igen. Talán ez, hogy az ember a saját életében megélteket ismeri fel, kicsit jobban kikristályosodott formában. Franciaországban a könyvnek, illetve az írónak a megítélése eléggé ellentmondásos, tehát nagyon szeretik a kritikusok, vagy pedig nagyon elutasítják.
Hogy nem elég mély.
Hogy nem elég mély az egyik oldalon, a másik, és túlságosan leegyszerűsített karakterek. Ezen kívül nagyon bőbeszédű, és feleslegesen vezeti a történetet mindenféle irányokba. Míg a másik oldal pont emiatt a komplett karakterkészlet miatt kedveli, illetve talán a morális üzenet miatt, ami valami olyasmi, hogy semmiből, ha lesz is valami, az csak rövid időre szól, és a kemény munka az meghozza a gyümölcsét. Hogy ez lehet a kritikusoknak a kétféle megítélése, hogy ha ilyen szép mondani valója van, akkor miért szórakoztató irodalomként van tálalva. Ahogy említetted, te is többféle rétegben lehet ezt a könyvet olvasni.
Füsi Lídia fordítóval beszélgettünk Katrin Pankol a Krokodilok sárga szeme című könyvéről. A kötetet a Park könyvkiadó jelentette meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi Orten szemében anyja legnagyobb bűne. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül.
Say she wanna drive to outer space. Yolanda's the kind of girl who says that she can dream about who I'm from. And in her dream she's on the islands. Yeah, when she sleeps she's on the islands. Closes her eyes and she's always far away from. Be careful. The salt water burning my space, they can surf on the quiet lakes. And in her dream she's on the islands. Yeah, where she sleeps she's on the islands. She closes her eyes and she's always way far away from here.
A Pressz könyvkiadónál jelent meg Brigitte Riebe a Három Grácia című kötete. A könyv szerkesztőjével, Szabó Piroskával beszélgetünk. A történet helyszíne a 16. századi Wittenberg, ez a reformáció központja, a Református Egyetem és Luther Márton otthona. Luther ebben az időben 95 pontban foglalta össze reform javaslatait, aminek hatására mondhatjuk így, hogy sok kolostor ennek hatására szűnt meg, és novíciák, apácák, szerzetesek a szószoros értelmében utcára kerültek.
Ez tulajdonképpen a regény
alaphelyzete.
A női főszereplőnk Susanna és a barátnője Bini. Ők is így kerülnek utcára, bezárják a kolostort, ahol egész életükben élnek, és nincs családjuk, akikhez haza mehetnének. Úgyhogy ők teljesen magukra maradnak a világban, és próbálnak életben maradni. Az egyetlen tulajdonképpen tehetségük, amit pénzé lehet tenni, az a Susannának a zenei tehetsége, az énekhangja, illetve hogy szépen játszik lanton, de egy traumban következtében ez is veszélybe kerül. Ekkor kerülnek Wittenbergbe, ahol olyan helyzetbe kényszerülnek, hogy lopniuk kell, hogy életben tudjanak maradni, és így találkoznak a regény
szereplőivel.
Másik férfi főszereplőjével. Úgyhogy ez az alaphelyzet.
Ugye ez a férfi szereplő besegíti őt a Lutherházba, és itt ismerkedünk meg Katharina von Borával.
Így van.
Aki egy borzasztó érdekes figura.
Igen, Luther fiatal felesége, akkor két gyermekes édesanyja, egy fiúnak, meg egy csecsemő kislánynak az édesanyja, aki a híres neves férjének az árnyékában kénytelen élni. Őt támogatja teljes szívével, lelkével.
Az már önmagában is egy meseszerű dolog. Én néztem a Wikipédián Katharina von Borát, És látom, hogy ő is apáca volt, felszentelt apáca, és a Luther tanainak a segítségével, vagy abban való gondolkodással lépett ki a szerzetes rendből.
Így
tehát,
van.
Luther is maga is felszentelt pap volt, és celibátust fogadott, és Katarina von Bora is apáca volt, és aztán egymásba szeretnek. Hát ez is egy ilyen meseszerű dolog.
Igen, kicsit
meseszerű. És ez a valóság.
Kortársak nem is igazán nézték jó szemmel a házasságukat, de ez egy tartós kapcsolat volt, amiből sok gyermek született. Nagyon jól kiegészítették egymást, mert Luther tudott békében koncentrálni a reformációra, tehát a munkájára tulajdonképpen az egyetemen, illetve könyveire, a írásaira, miközben a felesége Katarina tartotta kézben a házat. Tehát ő tette lehetővé, hogy ő működtette az egész gépezetet, hogy legyen elég pénzük, hogy legyen ennivaló az asztalukon. Ő nevelte a gyerekeket.
Gosztosokat tartott, diákok laktak náluk.
Így van. Az ő kapcsolatukra tökéletesen igaz az a mondás, hogy minden híres, fontos férfi mögött ott áll egy asszony is. Hát Luther mögött ott állt a felesége, Katarina.
Fikció és a valóság, ez eléggé furcsa mód keveredik. A könyvben szerepel Lukas Cranach, amúgy egyébként Luther jó barátja, a legismertebb kép, ami Lutherről készült, az tőle származik. Az esküvőjükön ő volt az egyik tanú, és ráadásul ő ebben a korban a német festő, tehát az a német festő, aki mindent visz. És neki van egy Három Grácia című festménye, ami ennek a könyvnek a középpontjában áll, ez a kép. A történetnek a középpontja.
Igen.
És itt keveredhet a valóság és a fikció.
Tehát ez egy létező festmény, amit jelenleg a... nem akarok hülyeséget mondani, Louvre-ban őriznek. Igen. 2010 óta, addig magántulajdonban volt, és nem is egy olyan nagy festmény, amit fatáblára festettek.
Ez egy 24x37 centiméteres kép, tehát ugye alig nagyobb, mint egy A4-es lap.
Így van. Ami emögött a fikció, az a kép megfestésének a története, illetve hogy mi történt a modellekkel. Az a szerző képzeletének a szüleménye.
Illetve nem jegyezte föl a művészettörténet, tehát akár hát, is lehetne, nem?
Igen, akár így is történhetett volna. Igen, azért lássuk be, hogy a aktok ekkoriban nem voltak annyira, hát hogy is mondjam, elterjedtek, tehát ekkor kezdenek...
A reneszánsz fedezi fel a testet újra.
Így van, aktokat festeni. Bizony elég megbotránkoztató lehetett, vagy gyakorlatilag inkább azt mondanám, lehetett, hogy egy polgár asszony, illetve egy udvarhölgy modellt álljon egy ilyen festménynek.
Mesztelenül.
Tehát ugye az aktokat azért alapvetően,
mert azért...
szírű lányokról mintázták.
Én utána néztem ezeknek a gráciáknak, hogy volt, és a görög és a latin világban is fölöltözve mutatták magukat a gráciák. Reneszánsz vetközteti le ezeket a nőket.
Erről az írónő hátul azt írja, hogy a mesztelenség, az, hogy mesztelenül ábrázolják őket, azzal azt akarják kifejezni, hogy mentesek minden megtévesztéstől. Ez lehetett a céljuk.
Ez a állarcos férfi, aki a megrendelést feladja, hogy kéri ezeket a nőket lefesteni, és megnevezi, hogy a gráciák kik legyenek, hogy melyik szerepben kit szeretne látni, birtokolni tulajdonképpen. Ez együtt jár egy kriminális helyzettel, tehát hogy eltűnnek, vagy meghalnak azok a modellek, amelyek a festményen szerepelnek. Van egy krimi háttér.
A történet szerint a Lukás mestert, egy állarcos férfi bízza meg a kastélyban ennek a festménynek az elkészítésével, aki áttestálja a feladatot az egyik legényére, aki egy nagyon nagy nőcsábász. Igenis, szükség van erre a képességére ahhoz, hogy meg tudják győzni a modelleket, hogy álljanak modellt. A megbízó először csak az első grácia modelljének a nevét árulja el nekik, tehát még csak nem is vannak tisztában minden részlettel, úgy vállalják el a megbízást, és így egy kényszerhelyzetbe is kerülnek tulajdonképpen később, mert hogyha előre tudják, hogy kik a további modellek, különös tekintettel a harmadikra, én nem tudom, hogy ezt most elárulhatnánk-e, hogy kit akar a megbízó a harmadik modellnek.
Azt hiszem a hátoldalán rajta van.
Igen. Ahogy a Luther feleségét szeretné a harmadik modellnek, és nyilván, ha ezt előre tudják, akkor el se vállalják a megbízást, de nem tudják, elsőre csak azt tudják, hogy a patikusnét kellene lefesteni elsőként. Lukász mester a legényét bízza meg azzal, hogy hát vegye rá a Margarétát, úgy hívják, arra, hogy modellt álljon neki. Ő a gyógyszerész felesége. Férje nála sokkal idősebb úriember, és gyermektelen a házasságuk. Ez eléggé megviseli a Margarétát. Úgyhogy bár elsőre tiltakozik, de végül is van valami, amiért cserébe hajlandó modellt állni Jannak, aki ugye a festőnk, aki megfesti az első gráciát. És ő festi meg a második gráciát is, aki pedig egy udvarhölgy, az épp ekkor a városban tartózkodó
választófejedelem.
A választófejedelem, még ekkor nem választófejedelem, de később az lesz, első János Vigyes néven lesz választófejedelem. Az ifjú feleségével ő tartózkodik most itt Wittenbergben, Klévei Szivillával érkezik, és az ő udvarhölgye a kiszemelt második modell.
És egy érdekes történet, mert ugye sok kis történet elemből rakódik össze az egész.
Igen.
Hogy a felesége várandós a választófejedelemnek, és miután az esküvőjükről is Lukász mester készített egy portrét a fiatalasszonyról, most is a várandóság alatt szeretné, ha portré készülne róla. És miközben a vázlatokat készíti a portréhoz a mesterlegény, a közben társalkodó nővel is összetársalkodik.
Igen. Igen, pontosan így történik. Ez az udvarhölgy Dilgin, ő teljesen más karakter, mint a félénk visszahúzódó Margaréta, ő egy nagyvilági, meglehetősen kacér hölgy, és mondhatjuk, hogy egy kicsit játszik Jannal. Neki van egy vőlegénye, de hát ez nem igazán tartja vissza, és valószínűleg egész végig tisztában van azzal, hogy mit akar tőle a... És végül meg is adja neki, tehát, hogy őt valójában egészen könnyedén meg lehet győzni arról, hogy vesse le a ruháját.
Így van, meg lehet hódítani.
Így van, így van. Igazság szerint ugye ezután válik komolyá dolog, mert hogy először eltűnik a Margaréta, aztán megtalálják holtan a folyóparton, és hát akkor kezdenek igazán gyanakodni a festő, illetve a legénye, amikor ugyanez megtörténik Dilginnel is, tehát ő is eltűnik, és később őt is holtan félig lásva találják meg. És hát ekkor jönnek rá arra, hogy a megrendelő állhat ennek az egész gyilkosság sorozatnak a hátterében, és ekkor úgy tudják meg azt is, hogy a harmadik modell, az Luther feleségének kellene lennie a harmadik modellnek, de hát ez egyértelmű, nyilvánvaló, hogy őt soha nem fogják tudni meggyőzni arról, hogy egy mesztelenül álljon modellt egy ilyen festménynek, nem beszélve arról, hogy ezzel ugye őt is veszélybe kevernék, kockára tennék az életét. Úgyhogy egy trükkhöz folyamodnak.
Eséljük el a sztorit.
Nem eséljük el, szerintem se.
Ő volt az. A férfi alig merte elhinni, de kétség sem férhetett hozzá. Vajon hogyan kerülhetett ide pont ebbe a városba, ahol reményei szerint a legrémisztőbb álmai válnak majd valóra? A férfi elfordult, megérintette az arcát, és végig simított simára borotvált bőrén. Azután a galléria alá nyúlt, és kitapogatta a gyűlölt sebet. Elfintorodott. A lány nem ismerheti fel őt, erről gondoskodott, mégis egyszerre rosszul lét fogta el. Arrébb ment pár lépést, elrejtőzött egy pult mögött, ahol édes süteményeket árultak, amelyeknek a férfi a szagát sem tudta elviselni. Azután komor arccal újra a lány felé pillantott. Nem volt egyedül, és a férfi a kísérőjét is jól ismerte. Vajon mit csinálnak itt? A két koszos szajha talán nyomára bukkant. Most pedig le kell mondania a sok ötletéről, és abba kell hagynia az élvezetes játékot, még mielőtt igazán belekezdett volna. A férfi pár pillanatra úgy érezte, mintha egy jeges kéz szorítaná össze a gyomrát, azután mégis nyugalmat erőltetett magára. Senkik voltak, és semmit sem tudtak róla. Ő mozgatja a szálakat, és kétszeresen, sőt háromszorosan bebiztosította magát. Egyetlen élő ember sem járhat túl az eszén, amíg a birtokában van, amire minden porcikájával vágyakozott. Bosszút áll majd, higgadtan és hidegen, pontosan úgy, ahogyan eltervezte. Még egyszer a lányra pillantott. Soványabb volt, mint a férfi emlékeiben, és feltűnően sápadt, mintha gyötörné valami. Ettől védtelennek és egyben titokzatosnak tűnt, és ez azonnal újra felizgatta a férfit. Kényszerítette magát, hogy elfojtsa ezt az érzést. Egyszer már rászette őt a lány, és az volt az utolsó csepp a pohárban. A férfi máig viselte ennek a következményeit. Volt még egy lényeges különbség az utolsó találkozásukhoz képest. Ezúttal a lány semmiképp sem úszhatja meg élve a dolgot. Nagy nyüzsgés támadt a piacon, amikor egy megvadult kantenyészdisznó kitört a faketrecéből. Keresztbe kasul rohangált a pultok között, megrémítve a sikítozó tömeget. Időközben már befogták az állatot, és szerencsére senkinek sem esett baja. Susanna szíve még mindig hevesen dobogott. Szeretett volna legalább pár pillanatig beszélgetni a Szent Szűzzel, és kihasználta a lehetőséget, hogy beszaladjon a templomba, ahol megkönnyebbült egy kicsit. A hosszúkás épület szigorúnak és csupasznak tűnt. Lene néni nemrég beszélt a lánynak a képrombolókról, akik pár éve könyörtelenül eltüntettek a templomból mindent, ami a gyűlölt katolikus időkre emlékeztetett. Susanna fürkészve körülnézett. Egyetlen Mária szobrot sem látott, amely elé letérdelhetett volna, hogy közelebb legyen a szűzanyához. Akkor másképp kell csinálnia. Letérdelt az egyik fapadra, és megkereste a rózsafüzérjét, amelyet Bini nemrég újra felfűzött. A lány nem merte éppen Luther prédikáló széke alatt elővenni a rózsafüzért és a kezébe venni azt, azonban már attól újra erőre kapott, hogy megérinthette a fából készült szemeket. Vajon miért érezte olyan rosszul magát az imént a piacon? Bármennyit is törte ezen a fejét, egyetlen értelmes indok sem jutott az eszébe. Biztosan a vétek miatt, amely mindenhová elkísérte, bárhová is ment. A lány összekulcsolta a kezét, lehúnyta a szemét, és kitárta a szívét. Nem tudom, hogyan tovább, Szent Szűz, imádkozott némán. Korábban minden másképpen volt. Zonnenfeldben pontosan tudtam, mit szabad és mit nem szabad tennem, de most minden összezavarodott bennem. Ilyet vagyok, és szétszakadok legbelül. Elveszettnek érzem magam, mint egy magára hagyott gyerek. Mocskosnak és koszosnak. Segítesz nekem, hogy megtaláljam a helyes utat? Susanna próbált befelé figyelni, de nem kapott választ. Nem úgy, mint a kolostorban, ahol mindig az volt az érzése, hogy közel van Máriához.
Van itt az egyetemen egy választás, a rektorválasztás, ami nagyon belterjes módon történik. Ki néz a Luther egy embert, akit szeretne rábeszélni arra, hogy vállalja el a rektorságot, és ő vendégül látja a többi egyetemi professzort a lakásán. Ki? Mi történik? Lebukik azzal, hogy ő nem is luteránus, nem is tért át valóságosan, csak látszat.
Egy véletlennek köszönhetően föltűnik itt a regényben a reformáció egy másik ismert alakja, Philip Melanchthon is. Ő is ott tanít az egyetemen, jó barátja Luthernek. Tulajdonképpen ő megy ki valamiért az étkező helyiségből, és botlik bele egy ládába olyan iratokat tárol ez az úriember, amiből egyértelmű, hogy szóban ugyan áttér, igen, de valójában nem, valójában tartja magát a
katolikus hithez.
Katolikus hithez, így
és
van.
Ez nagy bűnnek, úgy tűnik, hogy ez egy nagy bűnnek számít, annyira nagy bűnnek, hogy, hogy még azt mondják neki, hogy nem rektor nem lehet, hanem a, nem is taníthat itt az egyetemen. Tehát, hogy el kell hagyni a Wittenberget.
Igen, igen.
Ennyit akarnék csak mondani róla. Többet nem árulnék el.
Okay,
de, aki, de csak annyit teszek még zárójelben hozzá, hogy aki kis bűnben bűnösnek bizonyul, az nagy bűnökben is. Egyéb nagy bűnöket is képes elkövetni.
Így van.
Azt gondolom, hogy nem könnyű egy jó történelmi regénynek az írása. Megfelelő arányok kellenek, a történeti hűség, regényes elem, még egy bűnügyi nyom is van ebben, tehát hogy ez egy bonyolult műfaj.
Igen, így van, és hát ugye ez a könyv is, itt is van, a, ahogy említette, egy bűnügyi, egy krimisztál, akkor egy szerelmisztál is felbukkan, vagy hát tulajdonképpen talán mondhatjuk azt, nem is csak egy szerelmisztál, mert Binnek is kialakul egy titkos kapcsolata, egy érdekes figurával, és nagyon sok szálon indul el a cselekmény, nagyon sok szálon fut, amik csak a végén érnek össze. Úgyhogy jól bonyolítja, jól fűzi össze ezeket a szálakat a szerző, és pont jól vegyíti a tényeket, illetve a valójában élő, létező személyiségeket a fikcióval, illetve kitalált karakterekkel.
Regényes történelem, ez egy sorozat a General Igen. Pressnél. Sok ilyen típusú könyv létezik a könyvpiacon?
Én azt mondanám, hogy ez egy...
Szeretett műfaj?
Hogy ez egy viszonylag népszerű műfaj. Nem csak mi jelentetünk meg ilyen könyveket, hanem több más kiadó is, ha nem is foglalja így ennyire sorozatba, de vannak a piacon olyan szerzők, akik kifejezetten ilyen történelmi regényeket írnak. Igen.
Beszéljünk kicsit a szerzőről.
Brigitte Riebe már egy ideje ír történelmi regényeket, német szerzőről van szó, akinek történész a végzettsége, tehát hogy ebből a szempontból ez egy jó alap volt.
Gondolom azért választotta ezt a műfajt.
Igen, igen. És Németországban maradt, tehát a német területen játszódnak a könyvei, viszont időben igencsak tág keretek között elkalandozik, például a Rajnai Kolostor című könyve, ami ugyancsak megjelent itt nálunk, az a 12. században játszódik. Viszonylag sok könyvét kiadtuk, ez már a pillanat a többedik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, talán a hetedik könyve volt.
Én meg itt jól leelsőíroztam.
Nem az első könyve, se nálunk, se amúgy, se neki. Több könyve is megjelent már nálunk, és jövőre is tervezzük egy másik könyvét megjelentetni.
Szabó Piroska szerkesztővel beszélgettünk Brigitte Riebe a Három Grácia című regényéről, ami a General Press könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretné megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy a Cranach mester képe, a Három Grácia mekkora és hol látható. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsort több évre visszamenőleg is meghallgathatja a rádión honlapjáról, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
says you wanna drive to outer space. Yelling is a kind of girl who says that she can dream about who I'm from. And in her dream she's on the islands. Yeah, when she sleeps she's on the islands. Closes her eyes and she's always far away from here. The sing in the sand under the sky, under all green clouds. She needs to say, but I could never let her go. The salt water burning my space, they conserve for the quiet lakes. And in her dream, she's on the islands. Yeah, where she sleeps, she's on the islands. She closes her eyes, and she's always way far away from here. Lily Pencil.